Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Néhányaknak már mondtam viccesen, hogy Enikővel úgy döntöttünk, hogy újra elkezdünk gyülekezetbe járni. Néhány hónapot kihagytunk, nem azért, mert nem volt kedvünk jönni, hanem azért, mert szolgálatnak a felelőssége egész nyáron elszólított. Én örülök, hogy itt vannak a gyerekek. Szerintem ez felidézi azt, hogy milyen lehetett az első században a gyülekezet, amikor házaknál összegyűltek, nem hiszem, hogy babysittereket hívtak, hanem együtt voltak közösen. És még mikrofon sem volt. Úgyhogy az milyen lehetett. Na, jó volt a nyaratok? Jó. Majd személyesen is beszélgetünk. Én nekem őszintén sokkal jobban élvezném azt, ha most lenne egy óránk leülni és beszélgetni, hogy kivel mi van. Néhányak mellett elviharzottam, úgyhogy egy-két dolgot már hallottam, hogy mi történt, de nagyon várjuk, hogy újra itt legyünk a közösségében ennek a gyülekezetnek. De most a következő néhány percet töltsük azzal, hogy nem egymásra figyelünk, nem csak a közösségünkre, hanem néhány dolgot megpróbálunk felfedezni közösen Isten igéjéből. Én hadd osszak meg olyan gondolatokat veletek, ami a nyár folyamán jött felém Istentől. Kicsit ilyen összefoglalása lesz annak, hogy miket tanultam, viszont nem szeretnék ilyen napló beszámolót tartani, hanem szemezgettem olyan dolgokat, amire úgy gondoltam, hogy a gyülekezetnek is hasznos lehet. Úgyhogy két igeszakaszt fogunk egy kicsit hosszabban megnézni, és egy harmadikat rövidebben. És ennek én azt a címet adtam, hogy a tanítványság ára. Ez egy nagyon fontossá vált számomra ez a terület. Akik itt ültök velem szembe, a legtöbben, én azt mondanám, tanítványok vagyunk, hiszen a tanítvány nem mást jelent, mint valaki, aki önként úgy dönt, hogy elkezdi követni Krisztust, és ebben a követésben tanul dolgokat tőle. És ez nagyon jól van így. Ma egy picit arról szeretnék beszélni, hogy amikor elkezdjük követni Krisztust, és elkezdünk tanulni dolgokat, ennek van-e ára? Van-e tandíj? Ugye, szülők, most kezdjük a gyermekeinket bevezetni az ingyen oktatási rendszerbe. Néha megtapasztaljuk, hogy van ára annak a tanítványi kapcsolatnak is. Nálunk a Barni kezd most iskolát, és Emma óvodát, úgyhogy mind a három gyerek benne lesz a rendszerben. És hát izgatottan várjuk, hogy hogy sikerül meglépni ezeket a lépéseket, de hadd kezdjem azzal, hogy én úgy körbenézve Budaörsön, körbenézve a magam életében három olyan dolgot találtam, ami nem kicsit van hatással ránk. Hadd kezdjem egy kicsit azzal, három olyan dolga, ami a társadalomban, a saját életemben, meg a közös életünkben is talán igaz lehet. És bizony hat ránk. Az egyik, amit én így neveztem el, hogy a szükségleteink hatalma. Milyen szükségleteitek vannak? Már most nem kell mindent felsorolni, csak amelyik ide illik. Alvás szükséglete van itt elől, drága testvérnőnek. Többen egyetértünk ezzel. Bár nyáron, érdekes, a nyáron egy diáknak lenne ideje aludni, mégis kevesebbet alszik, mint évközben, és évközben jön rá az alvás. Milyen más szükségleteitek vannak? Akárcsak itt a gyülekezetben. Közösségre való szükség. Ki az, aki élvezni azt, hogy egyedül ül itt egy magnóval szembe, és hallgat egy üzenetet egy nagy teremben. Ezért nem így néznek ki a gyülekezetek, mert van szükségletünk arra, hogy szeretetet adjunk, szeretet. Csomó szükségletünk van. És ez nem baj. Viszont én egy kicsit úgy érzem, és néhány olyan dologról beszélek, ami a saját életemben is fárasztóvá vált, hogy sokszor a szükségleteink elkezdenek olyan helyre kerülni, ami már túl sok, túl magas, túl nagy prioritást kapnak. És az igében ezt fogjuk látni, hogy mi történik ilyenkor. A második az egy nagyon érdekes, hát ilyen nehézség, ami körülvesz minket. Én úgy neveztem el, hogy a nem igen. A magyar nyelv az gyönyörű, van benne egy néhány érdekes szó. Ez az egyik érdekes magyar szó. Szoktátok használni? Nem igen. Hát nem igen. Most nem vagy igen. Én azt is tudom, hogy kiknek nem fogok ma politizálni, tessen meg, vagy nem. Isten tiszteleten sose politizálunk. Mégis hadd olvassak föl két újság idézetet, és tudni fogjátok, hogy melyik csoportoknak kedvenc szava ez. A nem igen. A Világgazdaság című napilapból hadd idézek. IMF. A magyar helyzet miatt most nem igen van miért aggódni. Ez mit jelent? Most kell aggódnunk, vagy nem? Nem igen. Már a mikrofon fárad attól, amit hall. A második szintén Világgazdaságban. Július 1-től nem igen lesz adócsökkentés. Nem igen lesz. Ez egy gyönyörű szó. Nem? Tehát, hogyha nem akarunk állást foglalni, vagy lesz, vagy nem lesz, akkor lehet azt mondani, hogy nem igen. Ilyen társadalomban élünk. Ez kifejez egyfajta értékrendszert, ami biztos vagyok benne, hogy szépen bekúszik a gyülekezetekbe, és szépen bekúszott az én életembe is. És sokszor a hívő életem is elkezd olyan nem igen keresztény élet lenni. Erről is fogunk beszélni, mert az ige beszél róla. A harmadik, amit én szintén látok, és úgy csapdába is estem, akár a nyáron, akár bármikor, az az olcsóságnak az uralma. Hát ki az, aki nem szeretne nagyon olcsón megszerezni nagyon drága dolgokat, nem? Tehát erről szól ez a reklám, ami körülvesz minket. És ennek a nagyon egyszerű felületes megjelenése az, hogy most ezzel az olcsó termékkel megkapja azt, amit az a drága termék ígér. Igaz? És van, akkor bedőlök neki, és megveszem, és rájövök, hogy mégsem. És meg kell venni a minőséget, mert a minőségnek ára van. A kereszténységben is a minőségnek ára van. Sokszor bedőlök annak, mert a minőségi keresztény életet meg lehet szerezni olcsón, de nem lehet. A Biblia azt mondja, hogy nincs olcsó minőségi keresztény élet. Ez a három dolog hat rám. A szükségleteimmel jövök Istenhez. Néha nem igen a kereszténységem, és olcsón szeretném a minőséget. Érdekes módon mind a három ugyanarról fog szólni, a tanítványság áráról. Úgyhogy akkor nézzük meg. Az ige szakasz, ahova én szeretnék kalandozni veletek, az a János evangéliumában van. És egy egész fejezetet fogunk megnézni, röviden. Ez a János evangéliumának a hatodik fejezete. Ha van nálatok ige, akkor nyissátok ki, néhány ige verset megnézünk. Ez egy hosszú fejezet. Az én kis Bibliámban minimum 2,5 oldal. De sok minden történik benne. És egy érdekes időszaka ez a tanítványok és Krisztus kapcsolatának. Még a szolgálatának valamelyest az elején járunk, Jézus szolgálatának az elején, és néhány dolog történik ennek a fejezetnek az elején, de a nagy rész ennek a fejezetnek egy beszélgetés a tanítványok és Jézus körül, között. Meg utána előtte a tömeg és Jézus között. Meg a tanítók és Jézus között. Úgyhogy elég sok beszélgetés van benne. És nagyon sok összefüggés. Én készítettem erről egy ábrát. Megpróbáltam lerajzolni, hogy hogyan néz ki ez a fejezet. És látni fogjátok, hogy miért látom én a János 6-ot ilyennek. Egyébként ez egy jó ötlet, hogy néha egy-egy fejezetre találjatok ki valami ábrát. Aki vizuális, sokkal könnyebben meg tudja jegyezni, hogy miről szól egy adott fejezet, hogyha rak mellé egy ábrát. Én erre az ábrára mindig tudok emlékezni, és mostantól kezdve, meg amióta lerajzoltam, pontosan tudom, hogy miről szól a János 6. Fel tudom igézni az egészet. Tehát a vizuálisak. Ez egy jó tanulmány különben fogni egy könyvet, és az összes fejezetet megcsinálni egy-egy ábrával. Próbáljátok ki. Látni fogjátok, hogy ez az ábra hogy segít. Na kalandozzunk akkor János 6-ban egy picit. Mi történik itt? Kezdjük az elején. Ezek után Jézus átkelt a galileai tengerem, más néven a Tibériás tavám. És olvasunk egy érdekeset. Nagy sokaság követte, mivel látták csodatetteit, amelyeket a betegekkel tett. Hol kezdődik ez a fejezet? Hányan vannak? Jézus és nagy sokaság. ezért rajzoltam ezt így. Az egyik felén a fejezetnek egy nagy sokasággal kezdjük. Tömeg van a János 6 elején. És érdekes megnézni, hogy hogyan végződik majd, mi az utolsó verse a 6. fejezetnek. És az utolsó, majdnem utolsó. A 66. vershez ugorjunk előre, jó? Az majdnem a vége. 71 versből áll. 66. vers. Ettől fogva sokan visszavonultak a tanítványai közül, és többé nem jártak vele. Ez a fejezet vége. Többé nem jártak vele. Azt látjuk a fejezet elején, hogy nagy tömeg követte, és mire odaérünk a fejezet végére, rengetegen lekopnak mellőle. A nagy sokaságból kevesen lesznek. Amikor ezt megnéztem, nagyon kíváncsi lettem, hogy akkor mi történik a 6. fejezetben, mit csinált Jézus, amivel azt érte el, hogy a tanítványok része úgy döntött, hogy nem járok többet Jézussal. Mi történik a 6. fejezetben? A 6. fejezet elején egy nagy tömegesemény zajlik. Ki az, aki már megtalálta? Az egyik ismert esemény zajlik a 6. fejezet elején. Mi történik ott? Evés, ivás. Méghozzá nem kevés. Annyi élelem volt ott, ami mennyi embernek volt elég? Egy nagy tömegnek. Itt meg lett etetve a nagy tömeg. Méghozzá nagyon kevésből Jézus csoda által rengeteget csinált, és betöltött egy szükségletet, egy nagyon alapvető szükségletet. Lehet, hogy utána együtt is aludtak, de itt együtt ettek egy nagyot. Betöltött egy szükségletet. És ahogy olvassuk, ez még több embert vonzott. Hát kit ne vonzott volna? Igaz, ha itt Budaörsön én ilyet csinálnék, mondjuk tegnap a budaörsi napon, azt mondtam volna, hogy na, itt van 2 perec, csináljunk belőle 5000-et. Nagyon sokan lennének ma itt vasárnap. Mert valami olyan történt, ami betöltötte a szükségletüket, jól esett nekik, még többet akartak belőle, sőt a 15. versben azt mondták, azt olvassuk, hogy annyira fellelkesedtek, hogy királlyá akarták tenni Jézust. És Jézus erre a 15. versben azt olvassuk, hogy eltávozott közülük, nehogy erőszakkal királlyá tegyék őt, mert még nem volt itt az ideje. És tudta, hogy amilyen királyt ebből ők akarnak csinálni, ez alapján szükséglet alapján ő nem azért jött. Tehát ezt látjuk, hogy az elején betölt egy szükségletet, ezért az emberek nagyon fellelkesednek. Ez a rabbi be tudja tölteni a szükséglet. Én követni fogom őt. Hát, ha itt ilyeneket lehet enni, hát ki az, aki ne akarna menni utána? Igaz? És ezzel nincs semmi gond. Egy nagyon érdekes kérdés, amit föltennék nektek szívesen, amikor leülünk beszélgetni. Ti miért tértetek meg? Te miért tértél meg? Mi az a szükséglet, amit úgy láttad, hogy Jézus be tud tölteni, és ezért azt mondtad, hogy jövök. Elkezdelek követni. Nekem ez a szeretet volt. Ha lenne idő, elmondanám a megtérésem történetét, egyértelműen akkor Isten azt mondta nekem, hogy én úgy tudom betölteni a te szeretetre való vágyadat, hogy sehol máshol nem fogod megtalálni. És amikor ezt hallottam, ezt látom, azt mondom, jönni akarok. Itt van étel. Én menni akarok utána. Nincs ezzel semmi gond. Erre nagyon sokan vevők. Erre nagyon sokan reagálnak. Tehát a János 6 elején azt látjuk, nagy tövegek kezdik követni. Miért? Mert betöltötte a szükségleteiket. Élelemmel és lelki eledellel. Aztán történik valami. Elkezd nekik tanítani. Tehát nem csak kenyér volt, hanem elkezd tanítani. Na, itt jött a bökkenő. Akkor Jézus elkezd tanítani, és elkezdi megmagyarázni a dolgokat, ott sokan máshogy gondolják, mint ahogy Jézus. És ez már nem lesz annyira könnyű számukra, hogy kövessék. 60. versben azt olvasok, a tanítványai közül többen, akik ezt hallották, már mint amit elkezdett Jézus tanítani, azt mondták, kemény beszéd ez, ki tudja ezt megérteni. És talán Jézus azt mondta nekik, hogy vannak közöttetek némelyek, akik nem hisznek. Jöttek, mert betöltöttem a szükségleteket, de nem készek hinni. Mert a hit és a szükséglet betöltése az két teljesen más dolog. És amikor ez kiderül, akkor olvasok a 66. versben azt, hogy sokan úgy döntenek, hogy na, ez már nem kell. Jézusból az kellett, belőle ez már nem kell. Nem megyek tovább. És a 6. fejezet végére elfogy. Na, mi volt akkor az a tanítás, amit Jézus mondott, amivel szinte hát megszűrte a tömeget? Nagyon érdekes, mert a kenyérhez kötődik. Jézusnak a János evangéliumában 7 darab olyan állítása van, hogy én vagyok. Ez 7 jelhez kötődik. Ez a János evangéliumának a csontváza, hogyha tanulmányozzátok, megnézitek. És itt találjuk az egyiket ezek közül. Mit mond magáról Jézus? Olvassátok el a 48. versben. Mond valamit, amit előtte fölépít, utána megmagyaráz, de ez az, ami miatt sokan úgy döntöttek, hogy nem követték. A 48. versben azt olvassuk, hogy én vagyok az élet kenyere. Az egyik én vagyok állítása itt van. Először mit csinál? Megszaporítja a kenyeret, és fizikai kenyeret ad nekik. Ez tetszik, és jönnek. Utána elkezd tanítani, és azt mondják, hogy ne csak a földi kenyérre vágyatok, hanem arra a lelki kenyérre, amit a mennyei atyátok ad nektek. Mert az fogja betölteni a lelki életeteket. És tudjátok honnan, és ki ez a lelki kenyér? Én vagyok az élet kenyere. És amikor ezt megmagyarázza, hogy ez mit jelent, erre sokan azt mondják, hogy ez nagyon kemény beszéd. Nem biztos, hogy én akarlak követni. Mit jelent akkor az, hogy én vagyok az élet kenyere? Mit jelent az, hogy ő az élet kenyere? Nektek mit jelent ez az állítás? Amikor Jézus azt mondja magára, hogy én vagyok az élet kenyere, mit jelent ez? Mit jelent ez nektek? Hát a zsidók kezdtek gondolkozni, amikor ezt hallották, és így vitatkoztak magukban. 52. vers. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték, hogyan adhatná nekünk a testét eled elől? Hát ez az egyik értelmezés az, hogy hát kenyér, azt megesszük, itt biztos valami fizikai dologról van szó. Nem. Egyértelműen nem. Hanem itt valami lelki kérdésről van szó. Valami olyan lelki kérdést hoz fel Jézus, amire neked is, nekem is válaszolnunk kell. Mi lehetett ez? Ez pedig a következő. Fizikai eledel betöltötte a fizikai szükségleteket. De csak az fog betöltődni lelkileg, aki elismeri, hogy én vagyok az Istentől jövő megváltó és Úr. Én vagyok az Isten fia. Én vagyok az, akit az Isten arra adott, hogy egyedül betöltse a lelki szükségleteket. Ezért el kell ismernetek engem lelki uratoknak. Az egyedüli Úrnak, aki be tudja tölteni az életemet. És amikor ezt kifejti, mindenki értette, hogy ez olyan fajta elkötelezettséggel jár, és olyan fajta, pláne a zsidóknál, olyan fajta kijelentést kell hozniuk, amit eddig nem voltak készek meghozni. Elismerni, hogy az Isten áll itt előttem. Nagyon érdekes, amikor tanítványozol valakit, az elején beszélgetek izgalmas dolgokról, mi mindent kaphatsz, hogyha keresztény leszel, ugye ezt szoktuk elmondani, én miket tapasztaltam meg, és erre jönnek. De amikor elkezdek valakivel beszélgetni arról, hogy mit jelent, hogyan kaphatod ezt meg, ennek az egyetlen módja az, hogyha elismered Krisztust az Uradnak. Hit. Erre sokan nem készek. Kapni készek, adni nem. Kapni szívesen kapok Krisztustól. Azt, hogy feladjam, azt, hogy igazából én vagyok az élet kenyere, nem ő. Na ez nehéz. Ez az a döntés, ami miatt sokan nem járnak Jézussal. Elismerni őt az élet kenyerének, elismerni őt az élet urának, elismerni őt a lelki szükségletek betöltőjének. Ez volt az, amire sokan azt mondták, hogy nem megyek utána. Van nekem egy kedvenc, mindig keresem azt, hogy na, akkor mit jelent ez megélni? Hogy néz ez ki a mindennapokban? Hadd mutassak nektek valakit, akire én úgy gondolok, hogy jött a szükségleteivel, benne volt a tömegben, megtért, de azon a ponton, amikor Jézus azt mondta, hogy jó, most már megetettelek, leszel a követőm? Azt mondta, hogy leszek a követőd. Még akkor is, ha mostantól kezdve nem töltött be semmilyen szükségletemet. Ez egy óriási fordulópont. Nem tudom, hogy ti megléptétek-e, ma reggel erről beszélgetünk. A keresztény életben van egy fordulópont. Amikor eddig etettelek, kaptál, és Jézus felteszi azt a kérdést, hogy mostantól, ha nem töltöm be semmilyen szükségletedet, akkor is követsz engem? Csak azért, mert én vagyok a lelki élet kenyere. Van valaki, aki ezt teljesen megélte, és számomra az egyik legnagyobb példa, hogy egy teológus volt, és a második világháború alatt élt. Nem tudom, hányan ismeritek a nevét, őt Dietrich Bonhoeffernek hívták. Hadd meséljem el nektek egy kicsit az életét, és utána hadd mutassak egy rövid filmrészletet. Ez egy ajánlás is, hogy érdemes megnézni ezt a filmet. Dietrich Bonhoeffer egy teljesen átlagos teológiai tanár és lelkész volt, evangélikus lelkész. Egészen addig, amíg el nem jött a történelemnek az egyik legmegrázóbb időszaka, ami nagyon sokaktól nagyon sokfajta reakciót követelt. Először, mivel ő nem értett egyet az egyház álláspontjával, hogy támogatni kell Hitlert, elmenekült Németországból. Sőt, kivitték, nem menekült, kivitték, mert úgy érezték, hogy az, ahogy ő elkezd beszélni, és ahogy ő elkezdi tanítani a tanítványait, az veszélyes az életére. Kivitték Németországból. Dietrich Bonhoeffer maga úgy döntött, hogy nem bír kint maradni, és visszament Németországba. Tudva azt, hogy az életét kockáztatja, hogyha folytatja azt, amit csinál. Maga köré gyűjtött tanítványokat, és nem csinált mást, mint tanította a Bibliát. És lefordította nekik, hogy amit körülöttünk történik, ez a gonosz hatalma. És fel kell állnunk ellene, és fel kell emelnünk a szavunkat. Hát ebből egyenesen következett, hogy mi történt vele, elfogták. És elkezdték vallatni. És elkezdték rákényszeríteni arra, hogy tegyen olyan kijelentést, ami alapján elítélhetik, és kivégezhetik. És nagyon érdekes ez a film, amiben lejátszok egy részletet, ez erről szól. A filmnek a címe az a Kegyelem ügynöke. Azt hiszem nincs meg még magyar fordításban, de érdemes megnézni. Erről szól, és nagyon érdekes, mert egy szerelmi szál is van benne. Amikor elfogják, akkor ő már van egy barátnője, akit eljegyzett. És a barátnő kívül van, és nagyon sok mindent onnan tudunk meg a börtönbeli életéről, hogy milyen leveleket írt a jegyesének, és abban milyen belső küzdelmekről szól. Egészen odáig fagadták, amíg hitben kijelenti azt, amit ki kell jelentsen, ezért elítélték, és kivégezték. Összesen azt hiszem 9 vagy 10 nappal azelőtt végezték ki, hogy felszabadították volna a szövetséges haderők Németországot. És az a jelenet a filmben, amikor kivégzik, az számomra az egyik legerőteljesebb része a filmnek. Angolul beszélgetnek, úgyhogy elmondom előre a beszélgetést, de még így is erőteljes lesz. Látni fogjátok, hogy Bonhoeffert kikísérik az akasztófához, és nem sokkal utána jön az a tiszt, aki a végig a filmben a vallatást vezette. És egymás mellett állnak, nézik a bitófát, és lezajlik egy nagyon rövid beszélgetés. A következő beszélgetés volt kettőjük között. Először megkérdezi a vallató tiszt, hogy most már remeg? Én azt fogja válaszolni, hogy nem, csak fázom. És a következő kérdést, vagy állítást teszi fel a vallató tiszt, hogy elérkezett a vég. Ugye elérkeztünk a végéhez. És bár angolul lesz a válasz, de látni fogjátok, hogy mit válaszolt erre Bonhoeffer. Egy szóval válaszolt rá. Egy olyan ember, akit megfosztottak minden szükségletétől. A ruhájától, az életétől, a jegyesétől. Egy olyan ember, aki a János 6 elején ugyanúgy követte Jézust azért, mert látta, hogy a szükségleteit be fogja tönteni. De amikor eljött az a pont, és Jézussal meg kellett harcolni ezt a pontot, hogy ha minden szükségletemtől megfoltak, és semmi szükségletet nem tölt már be senki, akkor is követni foglak. És nagyon tetszett ez a válasz, amikor megkérdezték tőle, hogy na, akkor eljött a vég. Itt a történet vége. Csak annyit válaszolt, hogy nem. Igazából most kezdődik. Az, amiről az én tanítványi kapcsolatom Jézussal szól. János 6. Az elején tele szükségletekkel és betöltésével. János végén egy kérdés marad, hogyha a szükségleteket nem tölti be Jézus az életedben, a tiédben és az enyémben. Akkor is mennénk utána? Akkor is követnéd? Tanítványságára. Sokan döntöttek úgy, hogy nem követik. Őszinte elszeken nyáron ezzel rengeteget foglalkoztam, hogy vajon én miért követem Jézust? Miért vagyok még mindig utána? Miért vagyok a nyomaiban? És sokszor azért, mert még mindig azt várom, hogy ezt is ezt megadja nekem. Aztán elkezdtem föltenni azt a kérdést, hogy mi lenne, ha elkezdeni nem megadni azt, amit elvárok tőle? Mi lenne, ha végre elkezdeni arról szólni a kapcsolatunk, hogy az történik, amit ő mond, nem azt, amit én elvárok tőle? Ez egy nehéz döntés. De időről időre szükséges beszélgetnünk róla, mert a János hat erről szól. És Jézus erről szól. Ez a kérdés számotokra is. Miért követitek Jézust? Miért vagytok itt? Miért mentek utána? A szükségleteinkért is, mert betölti. Ugyanakkor ne uralják a szükségleteink a kapcsolatot. És utána elkezd egy másik szakaszban Jézus azokról néhány állítást tesz. Erről még hadd beszéljek egy kicsit. Amit úgy kezd el, hogy ha valaki. Ismeretek a ha valaki állításokat az igében? Ha valaki. És ezt különböző módon folytatja. Azt gondolom, hogy ha valaki népszerű lelkész akar lenni, akkor ne használjon, ne kezdjen ilyen mondatokkal ige hirdetést. Mert oda vezethet, hogy sokan nem fognak hozzájárni. Népszerű lelkészeknek bizony máshogy kell kezdeni a mondatokat. Jézus viszont csomó mondatot így kezdett, hogy ha valaki. Ha valaki én utánam akar jönni, és ezt nem kevésszer mondja az igében, elkezd felsorolni dolgokat. Arra mi jellemző? János 6-ban azt láttuk, hogy ha valaki én utánam akar jönni, az ismerje el, hogy én vagyok az élet kenyere. Aztán még folytatja máshol is. Nézzünk meg egyet. Jó, és utána rátok bízom, hogy tanulmányozzátok, hogy máshol, ahol így kezdett mondatot, mit mond utána. Lukács 9-ben kalandozunk tovább. Lukács 9 így hangzik. Lukács 9:23. Azután így szólt mindnyájukhoz. Ha valaki én utánam akar jönni, a következő feltétele van. Tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek? Ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi. Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön maga az atya és a szent angyalok dicsőségében. Ha valaki, az első megfigyelés ezzel kapcsolatban az, hogy ez egy feltételes mód. Nem muszáj. De ha követni akarod, akkor vannak néhány feltétele annak. Nekem is. Én őszintén ez volt a másik dolog, amit a nyáron csináltam, amíg nem voltam itt, hogy végignéztem az összes ha valakit, és megpróbáltam egyesével megválaszolni. Na, hogy állunk? Én, aki azt mondom, hogy követni akarom Krisztust, akkor nézzük, mi a feltétele, ha valaki, és vajon mi a válaszom rá? Mi a válaszom rá? Itt két feltételt olvasunk ebben az ige szakaszban. Az első, micsoda? Ha valaki után akar jönni, mit kell csinálnia? Tagadja meg magát. Mi a másik? Vegye fel a keresztjét. Tehát ti is, amikor azon gondolkoztuk, hogy na, kövessem-e Jézust, vagy nem, ez a két feltétel ott van benne. Az egyik, tagadja meg magát, a másik, vegye fel a keresztjét. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Nem könnyű beszéd ez sem az igében. Mit jelent az, amikor azt mondja Krisztus, hogy tagadja meg magát? Nektek első reakció mi az, hogy tagadja meg magát. Ti hogy szoktátok csinálni ezt? Tagadja meg magát. Nézzük meg akár egy kicsit, hogy vajon Jézus mit értett ez alatt. Az egyik oldalon az arneomai szó szerepel, ami azt jelenti, hogy megtagadni. Ennek több jelentése is van. Ugyanaz a jelentést járja körül. Az egyik jelentése az, hogy visszautasítani. Ami még jobban tetszett nekem az, azt jelenti ez a szó, hogy nemet mondani valamire. nemet mondani valamire. Tehát azt látjuk itt, hogy ha azon gondolkozom, hogy követni akarom Jézust, az egyik feltétele ennek az, hogy rendszeresen a lelki életem része kell legyen az, hogy nemeket mondok. A másik oldalon pedig azt látjuk, hogy vegye fel a keresztjét. Ezt is meg fogjuk nézni egy picit jobban, hogy mit jelent. Ezt úgy fordítottam meg, hogy bizony része kell legyen a lelki életem, meg az, hogy igeneket mondok. Beszéltünk arra, hogy a magyar nyelvben van az a szó, hogy nem igen. Én a Bibliában nem kell keressem, a Bibliában nem szerepel ez a kifejezés. A Bibliában és a tanítványságban vagy az van, hogy nem, vagy az van, hogy igen. Mire kell nemet mondani? Rengeteg dolog akarja a Baczynszky Laci figyelmét, a vágyait, a szemét, a gondolatait, az érzéseit. Folyamatosan, a nyáron, ajaj, télen is, ősszel és tavasszal meg pláne. Folyamatosan. Erre. Félelmek. Nagyon érdekes, őszinte leszek, hogy én májusban nem vagyok egy félős ember. Valószínűleg azért, mert flegmatikus a személyiség típusom, nem azért, mert hős vagyok. Májusban rengeteg félelem jött rám. Aggódtam a gyerekeim életéért, aggódtam, én megvallom őszintén, elkezdtem figyelni, mi ez? Honnan jön ez a rengeteg félelem? Féltem. Tele voltam félelemmel. Egyszerűen egy megmagyarázhatatlan, irracionális félelem. És el kellett jussak oda, hogyha követni akarom Krisztust, akkor ez például egy olyan dolga, amire el kell, nem fogom követni ezeket a félelmeket. Bármit teszek, lehet, hogy így érzem magam, erre nemet mondok. Neked mi az életedben az, ahogy követed Krisztust, amire talán itt az idő azt mondja, hogy nem az lesz a válaszom, hogy nem igen. Ki kell mondjam azt, hogy ez nem. Ez nem fér bele. Mit mond az ige arra, hogy nem fér bele? De azt olvasok az igében, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Mondjon nemeket. Bizonyos dolgokra. Rendszeresen része kell legyen a lelki életemnek. A másik oldalon pedig azt látjuk, hogy ne csak ezt csináljuk, tehát ne ilyen aszkéta kereszténységbe, hogy csak az egyik részét követjük ennek az igének, és állandóan nemeket mondunk, mert akkor egy ilyen feketébe öltözött búskomor gyülekezet, és befókuszálunk, hogy a mi üzenetünk egy hatalmas nem. A világnak vannak ilyen gyülekezetek, Magyarországon is vannak ilyen gyülekezetek, akiknek az egyetlen üzletek a világ felé az, hogy nekünk nemet kell mondani. Nem. Ennek az igében két fele van. Az egyik fele az, hogy nemet kell mondani, a másik fele az, hogy egy hatalmas igent kell mondani. Vegye fel a keresztjét. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy felvenni a keresztet? Mit jelent az? Nektek mit jelent az, hogy vegye fel a keresztjét? Egy nagyon népszerű, ahányszor én ezt megkérdezem emberektől, nekem is ez volt az első reakcióm, az első szó, amely eszükbe jött, az az, hogy szenvedés. Szenvedés. Nekem is szenvednem kell. Valamit tisztáznunk kell. Nekünk már bizonyos szempontból nem kell szenvednünk. A kereszten Krisztus szenvedése teljes volt. Ahhoz nincs mit hozzátenni. Az, hogy én vegyem fel a keresztet, az nem azt jelenti, hogy nekem hozzá kell adni az én kis szenvedő életemet Krisztus szenvedéséhez, és akkor lesz megváltás. Nem. Krisztus megváltó szenvedése tökéletes volt. Nincs mit hozzátenni, nincs mit elvenni belőle. Tehát az első jelentése ennek nem az, hogy szenvednünk kell. A keresztény élet, mondjunk igent a szenvedésre. Hangosan mondjunk igent a szenvedésre. Igen, a budaörsi gyülekezet kimondta az igent a szenvedésre. Nem lennénk biblikusak. Miről szólt a Getsemáné kert Krisztusnak? Amellett, hogy szenvedett. Igazán miről szólt ott a Getsemáné kertben, amikor vért izzadva kimondott valamit Istennek? Mit mondott ki? Legyen meg a te akaratod. Na, én azt mondanám, hogy ez a jelentése annak, hogy vegye fel a keresztjét. Naponta kész vagyok-e kimondani, hogy te vagy az élet kenyere. Legyen meg a te akaratod. Egy nem, ezek nem lesznek az életem részei mostantól. Ma. És itt az ige nagyon érdekes, azt mondja, hogy nem hetente, havonta, nem vasárnaponként, naponta, többször. Nemek, és igen. Követem az ő akaratát. Követem az ő akaratát. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. A pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Most ezt nem akarom értelmezni a világgazdaság cikkére, de kezdjünk el. Ha követed Krisztust, jellemző kell legyen az életedre ez. Nem, és igen. Először a János 6-ból azt látjuk, hogy betölti a szükségleteimet, de ha csak ezért jövök, az kevés. Ki kell mondjam, hogy te vagy az élet ura. Te vagy az Isten fia. Te vagy a tekintély. És ha ezt kimondom, a következő lépés azt jelenti, hogy nemeket és igeneket kell mondanom. Hát több órát ülhetnénk itt, hogyha az összes olyan ige szakaszt elolvasnánk, amit úgy kezd Jézus, hogy ha valaki. De én a listát hadd olvassam föl nektek, hogy miket találtam. Mi mindent kell odarakni a kereszthez. Az egyik az akaratomat, ezt láttuk most. Máshol azt mondja, hogy a vagyonomat. Egy másik helyen azt mondja, hogy a kapcsolataimat. Egy másik helyen azt mondja, hogy a jövőmet és a saját terveimet. Büszkeségemet. Mások elismerését. És végül talán a legnehezebb, önmagamat. Önmagamat. A harmadik dolog, amit mondtam, hogy jellemző ránk, és a világunkra az, hogy olcsón szeretnénk megszerezni nagyon jó dolgokat. Krisztus követése nagyon jó, de nem olcsó. Elég magas ára van. Ez az ára. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, és vegye fel az ő keresztjét naponta. Az én lelki naplom, már azt hoztam el nektek, az még hosszú, de egyrészt most nem mondok el, azt kihagyom, máskorra rakjuk, mert szerintem elég ez mostanra. Gondoljátok, én igazából ezt szeretném volna, hogy közösen végig gondoljuk azt, hogy amikor itt újra lendületet kap a nyár után a gyülekezetünk, viszont nagyon sűrű élet áll előttünk, akkor ti hogyan fogtok Jézus után menni? Miről fog ez nektek szólni? Miről fog ez nektek szólni? Feltételek nélkül kész vagy-e kimondani a mai nemedet és a mai igenedet, és kész vagy-e megvenni drágán is azt, hogy kövesd Krisztust. De hadd mondjak egy izgalmas dolgot, így befejezésnek biztatásul. Én azt láttam, hogy akik így járnak Krisztussal, azok elkezdik hallani. Olyan mélységben, ahogy talán addig nem hallották. Sokan mondják nekem azt, diákok, akikkel foglalkozom, nyáron is rengeteg ilyen beszélgetésem volt, hogy olvasom én az igét, csak nem szól. Nem jön belőle semmi. És én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy valószínű nem az igében van a probléma, hanem a hallgatójában. Miért? Hát, hogy pont ezért. Sokszor én azt látom magam is, hogy vagy az a baj, hogy olyan dolgot akarok hallani, amit az ige nem mond. Vagy az a baj, hogy olyan dolgot mond, amit meg nem akarok hallani. Ez a két dolog lehet, amikor valaki azt mondja, hogy nem szól az ige. Próbáljátok ki azt, hogyha tényleg ez van, hogy nem szól az ige, mi lenne, ha a János 6-ban lévő történet alapján azt mondanánk, hogy te vagy az élet kenyere, mondjuk ki. Mi lenne, ha bátran azt mellém mondani, hogy én megtagadom magamat. Én mindent feladok. Kész vagyok menni utánad. És utána nézzétek meg, hogy miket fogtok hallani Krisztustól. Mert akkor elkezditek hallani, hogy miket mond. Elkezdi kijelenteni az akaratát, amit eddig is tent, csak elkezdett hallani. És az nagyon izgalmas. Az nagyon izgalmas. Onnantól kezdve olyan közelségbe kerülhetsz Krisztussal, ami talán eddig nem volt. És olyan nincs, hogy a végső közelséget elértük. Mindig van közelebb. Mindig van közelebb. Ezek sem arról szólnak, hogy egy nagy döntést meg kell hozni. És akkor innentől kezdve megfejtettük a kereszténység nagy titkát. Arról szól, hogy naponta ezeket a döntéseket Krisztus követésében meg kell hoznunk. Kérjétek rajtam száma, hogy meghoztam-e vasárnaponként megkérdezhetitek. Ma reggel volt, nem? Volt, igen? Ma reggel volt, nem? És volt, igen. Holnap is törekszem rá, hogy legyen. Mert nagyon vágyom közel lenni Krisztus. Mi a másért csinálném? Mi másért ment volna Bonhoeffer az akasztófához reménnyel, ha nem azért, mert közel akar lenni Krisztushoz? Mi más mondzana? Mikor már a szükségleteim sem érdekelnek, mert olyan közel akarok lenni Krisztushoz. Na, oda akarok én eljutni. De nem egyedül, hanem veletek együtt. Minél többen. Tudom, hogy ez olyan beszéd lesz, amit sokan nem fognak akarni. Nem baj. A keskeny úton nem tömegek mennek. Kevesen. Gyertek. Úr Jézus, köszönöm, hogy a szükségleteinket betöltöd, és ezzel vonzod a figyelmünket magadra. Ugyanakkor nem akarunk itt megállni. Budaörsi gyülekezetben nem akarunk itt megállni. Szeretnénk eljutni oda, hogy nem a szükségleteink miatt szeretünk téged, hanem önmagad miatt szeretünk téged. Amikor már annyira gyönyörűnek látunk, hogy nem is érdekelnek a szükségleteink. És könnyű lemondani róluk. Amikor már nem görcsösen nézünk erre az igére, hogy bárcsak meg tudnám tagadni, meg bárcsak fel tudnám venni, hanem ezt akarjuk, erre vágyunk. Mert ez visz oda, hogy követhessünk téged, és mehessünk utánad, és veled lehessünk. Úr Jézus, én szeretnék veled lenni. Mindannyian szeretnénk közel lenni hozzád. Tanítsd meg, hogy mit jelent ez. Igazából. Nem úgy, ahogy mi kitaláljuk, nem úgy, ahogy mi sokszor elképzeljük, hanem ahogy az igét tanítja. Egyedül, ahogy az igét tanítja. Mi az, amit te meghatároztál, hogy mit jelent követni téged? Kérlek, szólj hozzánk személyesen, mindenkihez. Köszönöm, hogy személyes tanítványozó, személyes tanító vagy. És add, hogy minél többen jó reagáljunk. Letesszük az életünket, és felvesszük a te életedet. És hadd tapasztaljunk ezáltal olyan csodákat, amit korábban még nem láttunk. Amen.